Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, felséges Úr vagy, dicsőségedről beszél a nyári napsugara, szeretetedről a melege. Hatalmadról beszél a vihar, kegyelmedről a szélcsend. Hódolni szeretnénk előtted. Köszönjük neked, hogy bár nem fogadhatnak be téged az egek, mégis minket keresel, porszem embereket. Köszönjük, hogy számon tartasz bennünket, és éltet. Határt szabsz a próbatételeknek és kísértéseinknek. Köszönjük, hogy gondoskodásoddal és szeretettel örülsz minket körül. Bocsánatodat is kérjük. Kérünk, nézd el nekünk, Urunk, bocsásd meg Szent Fiad érdeméért, ha mi nem kerestünk téged, nem tartottunk számon, nem volt számunkra fontos az, amit te szólottál. Kérünk, töltsd ki ránk lelkedet, tisztíts és szentelj meg minket, add, hogy igédet megérthessük, befogadhassuk, ruház fel minket erőddel, hogy engedelmességhez erőnk és elszántságunk, kitartásunk legyen. Szent Fiad érdeméért kérünk, hallgass meg minket könyörgésünkben. Ámen. Testvérek, az a szent ige, amelynek alapján Isten szent lelke segítségét kérve az ő örömhírét kívánom hirdetni közöttetek, írva található az 51. Zsoltárban, a 12-től a 15. versig tartó szakaszban. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem. Vidámíts meg újra szabadításoddal. Támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. Eddig az olvasott ige. Kedves testvérek, Dávidnak ez a költeménye a bűnbánati zsoltárok közül talán a legismertebb. Nem is csoda, a stílusa magával ragadó, a mondani valója pedig kimeríthetetlen. A középkorban a zsoltárok zsoltárának is nevezték, és amint a felolvasott igeszakaszból is kitűnt, pünkösdi vonatkozása is van. A Szentlélek és az emberi lélek kapcsolatáról tudhatunk meg belőle nagyon sok mindent. Ebből a néhány sorból sokat megtudhatunk arról, hogy mit is kérhetünk, mit is várhatunk Isten szent lelkétől, olyan helyzetben is, amikor tudván tudjuk, hogy súlyosan vétkeztünk. A Szentíró három kérésére figyeljünk most oda. Dávid egyrészt azért könyörög, hogy Isten ne vonja meg tőle a szent lelkét, másrészt, hogy a lelki ismeretét megtisztítsa, harmadszor pedig azért, hogy készségessé tegye arra őt, hogy a bűnösöket megtérésre hívja. Az első kérés tehát, amit közelebbről szemügyre veszünk, így hangzik. Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vondd meg tőlem. A mondat első felét talán minden további nélkül értjük. Még ha nem is ismernénk pontosan azokat a körülményeket, amelyekben megszületett ez a zsoltár, akkor is értenénk. Dávid súlyos vétket követett el, és most azért könyörög, hogy Isten ne fordítson neki hátat, ne vonja meg tőle a szent lelkét, azaz az erejét és tanácsát. Mit érthet azonban az alatt Dávid igazán, hogy Isten ne vonja meg tőle a lelkét? A király kérését úgy is megfogalmazhatnánk, hogy Uram, engedd meg, hogy bukásom ellenére az maradjak, akivé te tettél engemet. Dávidot ugyanis Isten szent lelke tette azzá, akivé vált. Pásztorfiúból, jellegtelen, teljesen jelentéktelen hétköznapi alakból Isten választott népének királyává. Isten szent lelke vezette Sámuel prófétát az ő szülői házához, hogy felkenje királyá avassa. És amikor ezt megtette, Sámuel első könyvében úgy olvassuk, hogy Dávidra Isten szent lelke szállt. A királyok királya nem elégedett meg azzal, hogy ezt a szegény pásztorfiút úgymond helyzetbe hozza. Nem elégedett meg azzal, hogy ennek a pásztorfiúnak a pásztorbot helyébe királyi pálcát adjon a kezébe. Az igazság és az erő lelkével ruházta fel. Azért, hogy bölcs uralkodó legyen, szilárd jellem, és férfi a talpán, aki a harcmezőn is megállja a helyét. És így is történt. Dávidból kiváló hadvezér, és nagyszerű király lett. Dávidnak azonban fejébe szállt a dicsőség. Az ammoniták ellen vívott háborúba nem ment el, pedig az ő dolga lett volna, hogy a harcokat vezesse. Dávid azonban megtagadta a kötelességét. Aztán teherbe ejtette egy kiváló és végtelenül becsületes katonájának a feleségét, Úriás feleségét, Betsabét. Ez a bölcs ember ilyen hibát követett el, ekkora bűnt. Persze, amikor megtudta, hogy az egy éjszakás kaland nem múlt nyomtalanul, újra vágni kezdett az esze, mint a borotva. Visszatért az esze, nem a bölcsessége, hanem a dörzsöltsége. Fondorlatos módon eltette láb alól Úriást, és aztán az özvegyét feleségül vette. A történet folytatását valószínűleg mindannyian ismerjük. Nátán próféta elment hozzá, a fejére olvasta a bűnét, és kihirdette Isten büntetését. És Dávid ekkor megértette, hogy mit tett. A Zsoltárban így vallja meg a bűnét. Tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Azt tettem, amit rossznak látsz, ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Dávid tudta, hogy itt nem elég annyit mondani, hogy ne haragudj. Azzal, hogy ezt elkövette, meghazudtolta önmagát. De nem csak egyszerűen önmagát, hanem azt, akivé Isten lelke őt tette. Tökéletesen alkalmatlanná tette magát arra, hogy bármiféle isteni küldetést beteljesítsen. És bizony nagyon komolyan fölmerült a kérdés, hogy ezt az áldatlan állapotot vajon Isten megpecsételi-e? Megpecsételi-e azzal, hogy megvonja tőle a lelkét, az erejét, a tanácsát, a bölcsességét? Hogy leveszi róla a kezét? Mit lehet ilyenkor tenni? Vajon mi mit tennénk? Látva Dávidot, egyrészt a kiválóságát, másrészt a borzalmas bukását, talán szívesen mondanánk azt, hogy minket nem lépcsenek vele egy lapon. Egyrészt mi nem vagyunk olyan különleges eszközei az Úristennek, mint Dávid, aki a választott nép nagyszerű, legnagyobb királya volt. Másrészt mondhatnánk azt, hogy ekkora bűnünk nekünk nincsen. Nehezen tudnánk Dáviddal együtt imádkozva olvasni ezt a Zsoltárt, amely így folytatódik: ments meg, mert vért ontottam, ó Isten, könyörülő Istenem. Még akkor sem mondanánk talán ezt tiszta szívből ki, ha tudjuk, hogy az Úr Jézus a haragot és a szidást a hegyi beszédben a gyilkossághoz hasonlította. Talán azt gondoljuk, hogy olyasmire, mint Dávid, mi nem lennénk képesek. Adja Isten, hogy valóban így legyen. Egy valamire azonban mindenképpen figyelmeztet bennünket ez az ige. Az Úristen tett minket azzá, akik vagyunk. Az ő lelke adott nekünk tartást és erkölcsi érzéket. Neki tartozunk hálával azért, hogyha el tudtuk kerülni a rosszat, és meg tudtuk cselekedni a jót. Adjunk is hálát neki, amikor a napokban imára kulcsoljuk a kezünket. Egy lépéssel azonban mégis tovább kell mennünk. Bárcsak elmondhatnánk magunkról, hogy mi, mint keresztény emberek, soha nem hazudtoljuk meg magunkat. Jó volna, ha azt mondhatnánk, hogy mindig a Szentlélek vezetésére hagyatkozunk, és az ő erejéből élünk. Sajnos ezt jó szívvel, tiszta lelkiismerettel, őszintén nem mondhatjuk el. Ahogy János apostol írja az első levelében, ha azt mondjuk, hogy nincsen bennünk bűn, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha azt mondjuk, hogy minket soha nem környékez meg az irítség, ha azt mondjuk, hogy mi soha nem tekintünk sóvárokba másokra, akár az állásuk, fizetésük, házastársuk, vagy ki tudja mi miatt, akkor Ugye nem is kell befejeznem a mondatot. Értik a testvérek? Miért gondolnánk azt, hogy mi alapvetően különbek vagyunk azoknál, akik mondjuk nincsenek most itt, vagy talán az Úristentől is messze vannak? Bizony, velünk is megtörténik, hogy megvetjük a lélek vezetését, megvetjük Isten erejét. És ilyenkor a mi esetünkben is komolyá válik a kérdés, vajon Isten viszonozza ezt a megvetést, vajon megvonja tőlünk a lelkét? Mit tehetünk ilyenkor? Kedves testvérek, ugyanazt, amit Dávid. Tiszta szívből könyörögjünk Istenhez, hogy ne vonja meg tőlünk a lelkét, hanem inkább tisztítson meg általa. Rejtse el orcáját a vétkeink elől, és tisztítsa meg a lelkiismeretünket. A vétkeket nem lehet félváról venni. Nem mehetünk úgy tovább, mintha mi sem történt volna. Ezzel kapcsolatban egy tanárom mesélte el a következő történetet. A kisebbik fiam egy kisgyermek volt, és akkoriban tanult meg járni, amikor ez a bizonyos eset megtörtént. A kezébe vett egy tintás üveget, és elkezdett sietni a másik szobába, ahol a szülei voltak. Az édesapja látta, hogy el fog esni a küszöbben. Próbált is szólni neki, próbálta megállítani. De hát az történt, ami ilyenkor történni szokott. A gyermek tündéri mosolya szaladt felé, és aztán elhasalt a küszöbben. Az üveg széttört, a tinta kifolyt a padlóra. Hála Istennek a gyermeknek nem történt semmi baja. Egy kis sírás után megvigasztalódott. Az édesapja megvigasztalta őt, feltakarította a tintát, azaz fel akarta takarítani, de az foltot hagyott. Nem lehetett többet eltüntetni. És ez a kicsin gyermek ezt észrevette. A szárítóról hozott egy konyharuhát, és letakarta vele. Úgy érezte, hogy valami olyat csinált, amit nem maradhat nyoma. Mi is bizonyosan tettünk már olyat, amit nagyon megbántunk. Milyen jó lett volna visszaforgatni az idő kerekét, és másképp cselekedni. Ez azonban lehetetlen. Ami megtörtént, az megtörtént. Emberileg nincs mit tenni. Csak azt tehetjük, hogy Dávid szavaival imádkozunk tiszta szívből. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Az ószövetségi szóhasználatban a tiszta szív elsősorban tiszta lelkiismeretet jelent. A zsoltáros kérését tehát így is mondhatnánk, Uram, kérlek, tisztítsd meg a lelkiismeretemet. Szabadíts fel a bűnterhe alól, hogy újra felemelt fővel járhassak. De ezzel sokkal többet kérünk Istentől, mint hogy segítsen megbocsátani önmagunknak, elfedezni valahogy a vétkünket. A Szentlélek ereje sokkal nagyobb annál, mint hogy csak valamiféleképpen elpalástolja azt a foltot, amely a becsületünkön esett. Nem kevesebbet kérünk, mint hogy Isten, a mi fogalmaink szerint, teremtsen tiszta lelkiismeretet, egy új szívet teremtsen a számunkra. Ennél több, az új teremtésnél több nem is létezik. Kevesebbe viszont nem érhetjük be. Ennél kisebb csoda nem segít rajtunk. Hogyan lehetséges ez? Miként? Felfoghatatlan csoda. A Szentírás mégis körülírja. Ha Pál apostol leveleit olvassuk, akkor bepillantást nyerhetünk ebbe a titokba. Abba, amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve soha meg sem sejtett. A Szentlélek Jézus Krisztushoz kapcsol minket, aki ártatlan léttére életét adta a bűneinkért, aki meghalt, és új életre támad fel, az új teremtés zsengélyeként. Vele kerülhetünk nagyon szoros kapcsolatba. Olyan közvetlen ez a kapcsolat, hogy Pál apostol azt mondhatja a Jézusban hívőkről, hogy ők Krisztusban vannak. Aki pedig Krisztusban van, folytatja az apostol, új teremtés az. A régiek elmúltak, és íme újjá lett minden. Ezekben a napokban nézzünk önmagunkba. Ha van még olyan bűnünk, amit nem vallottunk meg, őszintén is igazán, csupán a terhét cipeljük, akkor mondjuk el mi is őszintén Dávid imádságát. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Készüljünk így az Úr vacsorára, ami egy egészen különleges alkalom arra, hogy Jézus Krisztushoz közel kerüljünk. Krisztus a Szent Lelke által annyira közel jön hozzánk az úrvacsorai jegyek vételekor, hogy egészen azt mondhatjuk, a kenyérben és a borban az ő testét és vérét vesszük magunkhoz. Márpedig az ő testében és vérében igazi bűnbocsánat, teljes bocsánat, új élet és teremtő erő van. Ragadjuk meg így ezt az alkalmat. Végül vessünk egy pillantást Dávid utolsó kérésére, ami így hangzik. Vidámíts meg újra szabadításoddal. Támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a bűnösöket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. A király ezen kérése első hallása furcsának tűnhet a számunkra. Az imént hallottunk arról, hogy milyen főben járó bűnöket követett el. Hát hogy jön ő ahhoz, hogy még másokat akarjon kioktatni? Hát úgy, kedves testvérek, hogy kioktatni nem akar senkit. Elsőrenden Dávid azért esedezett, hogy megtapasztalhassa azt az örömet, amit a bűnbocsánat jelent. Vallomást szeretne tenni, nem kioktatni. Vallomást szeretne tenni a szabadulás öröméről azoknak, akik ugyanabban a cipőben járnak, mint ő. Az olvasóit is arra biztatja, hogy tegyenek bűnvallást, és akkor megtapasztalják Isten szeretetét és szabadítását. Isten nyilvánvalóan meghallgatta Dávid kérését. Ezt onnan is tudhatjuk, hogy ez a tanítás megszületett, méghozzá a 32. Zsoltár képében. Gyakran szoktuk énekelni, az énekes könyvben az első sora így hangzik, ó, mely boldog az olyan ember éltében, akit az Isten bevet kegyelmébe. Ajánlom a kedves testvéreknek, hogy odahazza keressék ki a Bibliában, és olvassák el a 32. Zsoltárt. Rövid Zsoltár, de minden szava kincs. Dávidnak ez a két Zsoltára pontosan megmutatja nekünk, hogy hívő emberként mire kaptunk felhatalmazást Istentől. Isten valóban nem szeretné, hogyha, amikor látjuk a testvérünk nyilvánvaló bűnét, némák maradnánk. Megengedi, hogy figyelmeztessük őt, sőt, kér bennünket erre. Jakab apostol így fejezi be a levelét, testvéreim, ha valaki közöttetek eltévejedik az igazságtól, és megtéríti valaki, tudja meg, hogy aki megtérített egy bűnöst a tévegés útjáról, megmenti annak a lelkét a haláltól, és sok bűnt elfedez. És mégis, csak akkor próbálhatjuk ezt meg, ha mi magunk megjártuk az igaz bűnbánat mélységeit, és megtapasztaltuk a szabadítás örömét. Csak akkor vállalkozhatunk erre, hogyha a testvérünk figyelmét úgy hívjuk fel a vétkére, mint egy olyan ember, aki kegyelmet kapott, egy olyan emberhez szólva, aki éppen kegyelemre szorul. Máskülönben nem a testvérünknek van szüksége útmutatásra, feddésre, hanem nekünk. Méghozzá arra a feddésre, amit Jézus Krisztus így mondott, miért nézed a szálkát atyád fia szemében, a magad szemében pedig miért nem veszed észre még a gerendát sem? Ez bizony gyakran előfordulhat velünk, és a kívülállók azonnal észreveszik. Azt gondolom, hogy a világ azért gondol minket oly sokszor besavanyodott embereknek, erkölcscsőszöknek, mert sokszor a keresztény emberek nem a szabadítás örömét adták tovább a világnak, csupán kegyes gőggel közelítettek hozzájuk. Krisztusi alázatra és szelídségre van szükségünk, és ez a Szentlélek gyümölcse. Ne feledjük tehát, testvéreink, hogy a Szentléleknek köszönhetjük a hitbeli növekedésünket, az érésünket, és hadincson ez minket alázatra és józanságra, főleg akkor, amikor egy testvérünket akarjuk megfenteni a bűne miatt. Ha pedig mi követünk el vétket, kérjük Istent, hogy Szent Lelkével, újjáteremtő erejével tisztítsa meg a lelkiismeretünket, és engedje megtapasztalni a szabadítás örömét, és ezt adhassuk tovább a szabadulásra váróknak, a megkötözötteknek. Ámen. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy lelkeddel oly sokszor formáltál bennünket. Tőled kaptuk a tartásunkat, az erkölcsi érzékünket, mindazt, ami bennünk jó, akaratodnak megfelelő, és talán tökéletességre mutat. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogy Oly sokszor meghazudtoltuk önmagunkat, mint keresztény embereket. Oly sokszor megvetettük vezetésedet, erődet. Mások szemében kerestük a szálkát, magunkéban a gerendát is elfeledtük. Kegyes gőg vett rajtunk erőt. Bocsásd meg, kérünk. Kérünk, Urunk, szent lelkeddel, tisztíts és szentelj meg bennünket, azzal az erővel és azzal a kegyelemmel, ami egyedül a tiéd, ami az egyedüli megoldást jelenti. Kérünk a gyülekezetünkért is. Te építsd a közösséget a testvérek között, a lelkészek és a hívek között, a gyülekezeti munkások és a kívülállók között is. Te légy az, aki indítasz bennünket, hogy egy-egy bátor lépést tegyünk olyan emberek felé, akik szabadulásra várnak, akiken ott csörög a bűn lánca. Kérünk, Urunk, azokért, akik gyengélkednek. Szent lelkeddel légy ott velük. Engedd, hogy megérezzék a közelségedet, azt, hogy kézen fogod őket, és átvezeted a legnagyobb nehézségeken is, olyan biztonságban, amelyet csak te adhatsz. Kérünk, Urunk, ezért az országért, a vezetőiért, kérünk városunkért. Te vagy az, aki nem csak az egyházban tudsz működni, akinek hatalma van arra, hogy embereket jó belátásra, bölcsességre, megtérésre indítson, buzdítson. Engedd, hogy meglássuk, megtapasztaljuk, talán apró jelekből, hogy ott vagy az egész világon, munkálkodsz, te országodat építed. Köszönjük, Urunk, hogyha hozzád fordulunk kéréseinkkel, nem fordulsz el tőlünk ígéreted szerint, hanem szent fiad áldozatára is érdemére nézel. Így hallgass meg minket. Amen. Most pedig, testvérek, imádkozzunk az Úr Jézus Krisztustól tanult szavakkal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után pedig a békesség Istene, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen.